Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Ézsaiás próféta szavain keresztül. Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelekbe, szüntelenül előttem vannak falaid. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten ígét, ahogyan szól hozzánk a már jelölt bibliai szakaszban, Sámuel első könyvében, az első könyv első 20 verséből. Olvasom most az ígét, foglaljuk el helyünket, és hallgassuk nyitott szívvel. Így szól hozzánk. Volt egy ember Rámátáim Cófimból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt Jeruhámnak a fia, aki Eluhu fia volt, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzon, és áldozzon a selegek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofné és Fineás voltak az úrpapjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és leányainak. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette. De az Úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az Úr házába, ezzel bosszantotta ő. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz? És miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken, az Úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette, seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgálóleányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálóleányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálóleányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig motyogsz még itt részegen? Józanodj ki végre! Anna azonban így válaszolt, nem uram, pánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort, vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgálóleányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli erre így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgálóleányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána feleségével Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, és fiút szült. Sámuelnek nevezte el, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. Adja meg, ami Úrunk, hogy értsük, megértsük Isten üzenetét, és hogy abból erőt merítve másként menjünk el az útra. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy megörvendeztettél bennünket ezen a mai napon, a keresztelésben. Megörvendeztettél bennünket azzal, hogy a gyülekezetünket te magad szaporítod, és áldunk téged, hogy bennünket is megtartottál erre a napra, hogy elhoztál, hogy megőriztél. Hogy minden próbatétel, minden nehézség, minden kísértés között megállhattunk kegyelmedből. S ha elbuktunk is, van bocsánat nálad Jézusért. Szeretnénk, Urunk, föltárni a szívünket és megnyitni a lelkünket előtted. Kérjük, töltsd be bennünket felülről való jóval. Vigasztald meg a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket. Erősítsd meg azokat, akik kétségek között vannak. Kérünk, töröd le a könnyeit azoknak, akik sírnak. És kérjük, segíts, hogy a veled való találkozás átformáljon bennünket. Hogy ne úgy jöjjünk, ne úgy menjünk, mintha ne tudnánk, ne ismerhetnénk, hogy te vagy a mi gyógyítónk, szabadítónk, megváltónk. Kérjük, áraszt ki ránk a te lelkedet, hogy a tőled ihletett ígét megértessük, szívünkre vehessük, megélhessük. És kérünk téged, tégy úgy, ahogyan jónak látod. Történjen velünk minden a te akaratod szerint. És legyen mindez a te neved dicséretére, hogy mi is tudjunk imádni, tisztelni téged egy életen át, mert hatalmas vagy, mert dicsőséges vagy, és mégis a megalázotthoz lehajló, a szegényt meggazdagító, a békétlent megbékítő Úr. Legyen mindenért tiéd a hála, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 201. dicséretünk első versét. A 201. dicséret így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Kértek, hallgassátok meg Isten igét, amelynek alapján lelkét segítségül hirdetem az igét, írva található a már olvasott ige szakaszban, Sámuel első könyve első fejezetében, a 10. és a 18. versben. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Foglaljunk helyet. Egy 3000 éves történet elevenünkbe vág az üzenetével. az Úr házában látunk egy asszonyt, Annát, aki sírva érkezett, még enni sem tudott a közös ünnepen, és azt olvastam, hogy evett, és elment az útjára, és nem volt többé szomorú az arca. Mi történt vele? Milyen csoda dolog történt vele az Úrházában? Milyen csoda dolog történhet valakivel az Úrházában? És ez még mindig kevés. Mi történhet veled az Úrházában? Veled, néven nevezetten, aki te vagy, ahogy itt vagy, ahogy jöttél. Ez az asszony mélységesen el volt keseredve, ugyan láttátok, keservesen sírt, nagy bánata és szomorúsága volt, amiről vallott, mert nem született gyermeke. Abban a korban a gyermektelenség különösen nagy teher volt. Mit jelent ma ez? Vannak, akik manapság nagyon megfontolják, hogy egyáltalán szülessen a gyermek. Ugyanakkor mások mindent megadnának azért, hogy érkezzen egy új szülött, akit karjukba foghatnak. Természetes és természetes ellenes gondolatok, érzések és gyakorlatok vesznek körül bennünket. De mi volt akkor és ott? Milyen légkör vette körül ezt az asszonyt? Anna férje, Elkána, akiről olvasunk, nagyon szerette őt. Így írja le a Szentírás. És mégis, olyan megrázó, a korhoz mérten nem annyira, mint nekünk ma, volt egy másik felesége. Hát hogy lehet így? Látjuk Elkánát, ezt a férjet, aki nagyon szerette feleségét, és vigasztalni próbálta, de talán ő sem értette igazán. Figyeljétek, Anna így szólította meg, miért sírsz? És miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Ó, micsoda vigasztalás! A férj, aki 10-szer többet ér, mint egy fiú. Hát nagy dolog ez. Hát főképpen, ha Anna gondolta volna így. Mert Elkána így gondolta. Így természetes. Igen, talán igen, még ez a 10-szeres szorzó is jó. Nagyon jó, ha egy férj a feleségét, egy feleség a férjét tényleg így látja. Mindennél többet ér. Az emberek között ő a legfontosabb, legyen is így. Valóban egy gyermek nem léthet a helyére. És mégis nem pótolhatjuk egymást. Más a társ és más egy gyermek. Ez a kettő nagyon nehezen tehető mérlegre. Miért mérlegelünk hát így? Valóban két ember házassága teljes, gyermek nélkül is, teljes. Isten áldása van rajta, mégis áldás a gyermek is, nem is akármilyen. És valóban természetes és jó, ha vágyunk rá. És így is éljük meg. Így is adunk hálát értük. És kölcsönösen a gyermekek a szülőkért, egy gyermek az édesanyáért, az édesapáért. Aztán itt van Annának a vetélytársa. Ó, de nehéz ezt kimondanom. Le van írva. Van egy vetélytársa, Peninná, a másik feleség. Mit látunk? Mit tett ez a Peninná? Sokat bosszantotta, hogy felingerelje. Micsoda lelkület ez? Neki születtek gyermekei, és ahelyett, hogy megértően, együttérzően mellé állt volna a társának, akinek nem születtek gyermekei, bosszantotta. Ilyen kegyetlenek tudunk lenni? Ilyen irgalmatlanok? Nekem van, és a másiknak nem adatott meg, és én lenézem. Megalázom, meggyalázom, megszégyenítem a másikat. Még családban is előfordulhat az ilyen? Hát ez nem teoretikus kérdés. Tény. Itt van előttünk. Ez megtörtént. Ez valóság. És ha tovább lépünk, látjuk az Isten képviselőit, Élit, a főpapot. Reméljük, ő megértőbb lesz. Hát azért mégiscsak. Hát egy lelki ember. A legfőbb lelki ember. Hát csalódunk. Én legalábbis csalódtam. Mert látjuk őt, látja Annát, ahogyan imádkozik, de részegnek nézi. És így beszél vele. Meddig motyogsz még itt részegen? Józan, hogy ki végre. Micsoda megértő szavak. Micsoda odahajló szeretet. Micsoda nyitottság, hogy megtudja, mi van ott a mélyen. Nem, én tudom. Részeg. Na, józanodj ki. Belegondoltam ebbe, hogy ez volt a képzett társítása erről, amit látott, amit átélt egy asszony, egy gyötrődő, síró asszony imádsága mentén. Hát az jutott eszébe, hogy részegség. Hát ez ismerősebb volt számára, mint egy olyan mély imádság, amikor az ember sírva, zokogva ott van, könyörög Isten előtt, hát nem ismeri ezt Éli? El lehet jutni idáig egy lelki embernek, hogy ismerősebb a részegség, mint a mély imádság? El lehet jutni a főpapnak, a lelki pásztornak is idáig, a lelki embernek is idáig, csak te ne juss el idáig. Mi van itt az Úr házában? Nincs senki, aki megérteni ezt az asszonyt. Mi van akkor, amikor az Úr házában valaki sírva fakad? Ott vagyunk-e megértően? Ennek az asszonynak sem az otthonában, sem az Isten népek között nem akadt egy sem, aki megértette volna. Igazán. Aki értette volna a fájdalmát, a bánatát, a szomorúságát, a gyötrődését. Előfordulhat ez? Ünneprontás ez, de így van. A legjobb helyen is előfordulhat ez. A legjobb családban, és a legjobb közösségben is. Van, aki így, van, aki úgy megaláz. Ez egy valós történet, testvérek, és ahogyan mondtam, elevenünkbe vág, mert tartok attól, hogy ez nem csak ebben a történetben valóság, hanem lehet, hogy a tiédben és az enyémben is. Hogyan jöttél ide az Úr házába? Mi van mögötted? Milyen légkörből jössz? Mi vett körül téged? Megértés? Együttérzés? Mi van itt, amikor megérkeztél? Hogyan fogadnak téged? Mire találsz itt, az Úrházában? De jó, ha most megállunk, és most úgy állunk meg lélekben, hogy itt ülünk. Mert meg kell állnunk, és nem csak ezt a negatívumot, ezt az emberi gyarlóságot kell, hogy felfedezzük itt, mert nem erről szól ez a történet. Hanem arról, hogy minden emberi gyarlósággal, minden emberi nyomorúsággal, esendőséggel a legjobb helyen vagyunk, ha itt vagyunk az Úrházában. Jöhetünk ide úgy, ahogy vagyunk. Amint vagy. Éde nem kell felöltöznöd. Legalábbis abban az értelemben képet mutatva, hogy valami külső nagy dolgot kell mutatnod. Jöhetsz, ahogy vagy. Úgy, amint vagy. Belül. Szabadon. Akkor is, ha itt emberileg nem találsz megértésre rögtön, vagy úgy, ahogyan gondolod. Akkor is, ha nem tökéletes a környezeted. Mert van valaki itt, aki biztosan megért. Van valaki itt, aki mélyebben tudja, hogy mi van benned, és mi fáj neked, mint bárki a világon. Jobban tudja, mint te. Itt van, aki várt téged, aki előbb volt itt, mint ahogy jöttél, akinek a házában vagy, aki itt a házigazda. Ő tudja, hogy hogy jöttél, hogy mi bánt, hogy mi fáj, hogy kik vannak körülötted, és mit tettek, vagy te mit tettél másokkal. Jó helyen vagy, mert itt az Úr házában maga az Úr rendel. Az Úr gyógyít. Emlékeztek a történetre, és ha valaki nem, akkor hallja először, vagy ha hallja újra, csak érintse meg. Az orvos nagyapa az unokájával jár kell a városban, odaérnek egy nagy templom elé, és megkérdezi az unokája, nagyapa, ki ez ráz? Tudjátok a választ? Hát a nagyapa megválaszolja, Isten háza. És erre a kisunoka azt mondja, nagyapa, azt mondtátok nekem, hogy az Isten a mennyben lakik. Hogy lehet itt a háza? Hát a nagyapa elgondolkodik, hogy ebből hogy vágja ki magát. Nem olyan egyszerű ám. Kicsik megkérdeznek bennünket. És akkor gondolkodik, de nem tud hirtelen válaszolni. De a kisunoka segítségére siet, azt mondja, nagyapa, tudom már. Ez a rendelője. Mert hogy tudta, hogy a nagyapa, ahol lakik, hát nem ott rendel. De van egy rendelője is. Na hát igaza volt. Ugye te tudod, ha nem tudtad, tudd meg. Ez a rendelője. Az Úr a te gyógyítód. És rendel. Képzeljétek el, ez a rendelő nyitva áll. Képzeljétek el, nem kell sorban állni. Még mindig van hely. Képzeljétek el, hogy ő itt újra és újra minden ellenszolgáltatás nélkül. Minden ellenszolgáltatás nélkül gyógyít. Mert ő már megfizette az árát a gyógyításodnak. Jézus Krisztusban, aki meghalt érted, mint a te gyógyítód. Betegségeinket ő viselte. Ő hordozta. Az ő sebei árán gyógyulunk meg. És ő hívott ide. Ő nála vagy. És éppen Anna történetének az az aktualitása és csodálatos ajándék, hogy Anna ebből tudott már valamit. A kegyelem csodája ez. Mert fölment az Úr házába, és ott az Úr házában tudta, hogy bár senki nem érti meg, tapasztalta, átélte, hogy még a családjában sem, még az Isten népe közösségében sem, még a lelki emberek közösségében sem, de tudta, hogy van valaki, akihez odaborulhat, akinek elmondhat mindent, aki együtt érez vele, az asszony lelke mélyig elkeseredve, és tudod, hogy folytatódik? Vésd a szívedbe. Könyörgött az Úrhoz. És keservesen sírt. És aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Mert Anna nem csak azokra figyelt, akik körülötte voltak. Figyeljétek, önmagában nem a férjétől várt vigasztalást és megoldást, mert nem tudott adni. Mert gyarló vigasztalók vagyunk. Önzőek vagyunk. Én érek többet. Tehát mit ért a szegény Annának? Nem tudunk vigasztalni. A legjobb fér sem. Hát még én, meg te. De figyeljétek meg, nem is azoktól várt megértést és támaszt, akik hozzá hasonló sorsúak, akik esetleg ugyanúgy nem kaptak még gyermeket, hát elment a velük való társaságba, és átbeszélték, hogy neked így, nekem úgy fáj, nekem ez, neked az, de legalább egymást vigasztalgatjuk. Nem oda ment. Nem őket kereste. De nem is egy úgynevezett szakemberhez ment, hogy föltárja a szívét, és majd az lelkileg elemzi, hogy tulajdonképpen nem is kell ezt annyira mélységes fájdalommal megélni. Lehet ezt másként is, sőt, még az embereket is lehet fölülnézetből nézni, azok, akik így megaláznak. Nem kell neked magadat megalázni. Értékes vagy és gazdagabb vagy te annál, mint nem szakemberekhez fordul. Nem egy rendelőbe ment, ahol busás pénzen mondtak néhány tanácsot neki, hogy ott valamilyen kiutat találjon. De figyeljétek, nem is a főpaphoz fordult először. A főpaphoz, aki hát azért csak, ha valaki, azt tudhatta volna, vagy tudhatja, hogy hogyan lehet ebből kiutat találni. Nem. az Úrhoz fordul. Érted? Egyszerűen és világosan és célirányosan az Úrhoz fordult. Nagy tanítás ez manapság. Ahogyan akkor is ott. Te kihez fordulsz, testvére? Te kinek könyörögsz? Te kitől vársz segítséget, kiutat, megoldást? Az asszony lelke még elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Így mondja Élinek, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Talán ennél pontosabban, ennél mélyebben, ennél szebben nem is lehet kifejezni. A lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ez az igazi imádság. Tudjátok, néha nagy kegyelem ez nekem, hogy be tudok ide jönni a templomba csak úgy. Ott a karzaton szoktam. Aztán csak úgy kiöntöm a lelkemet. Hihetetlen ajándék. Te is megteheted. Valaki kérdezte tőlem, hogy be lehet jönni a templomba imádkozni? Hú, de nagy baj lenne, ha nem. De hát nincs nyitva. Kinyitjuk. Aki zörget, annak megnyithatik. Ha valaki szeretne itt imádkozni, jöjjön. És kérlek majd benneteket most is, amikor lesz a csendes perc, és az orgona csendben vezet bennünket, kérlek, imádkozzatok. Kérlek, öntsétek ki a lelketeket az Úr előtt. Bátran, szabadon, tisztán, úgy, ahogy vagytok, úgy tisztán, hogy nem kell visszatartanod magad, szabadon. És jöjj el ima közösségre, ugyancsak kiöntheted a szívedet. Lehet, hogy csak így tudsz majd beszélni, mint hogy Anna, hogy motyogsz magadban, de remélem egyikünk sem fogja mondani, hogy részeg vagy. Mert szeretnénk veled imádkozni, és ha kell, érted is, de egyedül is megteheted. Mély valódi kapcsolatot jelent ez az Úrral, mert hogy tudta megtenni ezt Anna? Úgy, hogy tudta, kihez fordul. Hát kihez fordulsz te így, hogy kiöntöd neki a lelkedet szabadon? Hát ahhoz, akit ismersz, akiben feltétel nélkül bízol, aki megért, aki biztosan szeret, aki nem rosszat akar neked, hanem jót, hát ő az Isten. Jézus Krisztusban nézd a keresztre, és látni fogod, ő az az Isten, aki odadott mindent, az egyszülöttét, hogy megmentsen téged, és vele együtt mindent. Jó az Úr. Ízleld, és tapasztald meg a jóságát. A keresztre nézve, gyere bátran. Anna teljes bizalommal és mély alázattal borult le, és figyeljtek, így nevezi a seregek ura előtt. Ó, micsoda egyszerű, de micsoda nagyszerű ez. A seregek ura. Így ment később éppen a Sámuel által felkent Dávid, majd Góliáttal szembe. A seregek ura azt jelenti, testvéreim, hogy tisztában van az ember azzal, hogy ennek a világnak minden serege fölött van Úr. Fölnézel a csillagmilliárdokra. Tudjátok, hogy egy sincs, amely Isten szava mozdulása nélkül mozdulni merne. Olyan gyönyörűen írja le Isten igéje, hogy egy sem mer megmozdulni, anélkül, hogy az Úr szólna. A csillagmilliárdok seregét igazgatja az Isten, de így van a láthatatlan világ seregeivel, az angyalokkal, sőt, még az ellene lázadt angyalok felett is Úr, ami Urunk, a sereget Istene. A láthatóban, a láthatatlanban, a mennyeiben, a földiben, és minden földi hadsereg felett is. Úr, az a Jézus, akiről azt hallottuk most is itt. Enyém minden hatalom, nekem adatott, menjen és földön. Ő az Úr. Ismerette őt, a seregek urát? Hát neki lenne akadály bármit az életedben helyreállítani? Neki lenne akadály bármit megtenni a mindenható Istennek? De ő nem csak úgy Úr, hogy a hatalmas seregeket izgatja, hanem igazgatja, hanem úgy is, hogy lehajol hozzád személyesen. Jézusban ezt tette. Lehajolt, eljött ide közén. Ide született gyönge gyermekként. És végig élte az életét úgy, mint ember. ugyanúgy mindennel megkísérte, kivéve a bűnt, hogy elbukott volna benne, mint te. Megért, ismer. A hatalmas Isten lehajol, és megment. És figyeljétek meg, amikor Anna imádkozik, és feltárja a lelkét, tulajdonképpen a legnagyobbról beszél az imádsága, és a benne fogant fogadalma. Kér egy gyermeket, de figyeljétek újra, és ezt hallottuk a keresztelésben, és visszaérünk, és visszatérünk ide. Miért kérte? Az első szülöttet, az első szülött fiút, hogy odaadja, hogy felajánlja. Miért? Tudod miért? Mert első az Úr. Mert az első az Úré. Mert az Úr van mindenek előtt, és mindenek fölött. Nem a gyermek az első, hanem az Úr. És ez az Anna megértette ezt. Pedig gyermektelenül úgy várt rá, hogy csak egy gyermek érkezzen. De több volt neki az ő ura, mint a gyermeke. És Sámuelt odaadta egy egész élete felajánlva, és ez az asszony nem lett vesztes, hanem általa az ő döntése, az Isten szeretete által egy olyan ember érkezett Sámuel személyében, aki meghatározta az Isten népe történetét. Odaadta, elengedte, tulajdonának tekintette, mert tudta, hogy az ember Istené, a gyermek az Úré. És ez a legnagyobb dolog. És neki ajánlva, neki szentelve a legtöbb jön ki belőle. Sokkal több, mint amit ő maga neveléssel, bármilyen akarattal, próbával próbálhatott volna kibontakoztatni. Az Úrnak ajánlva a legtöbb érkezett. És még 5 gyermeke született ezután. Nem tudta. Csak hitt. Csak hitt. És odaadott. Odaadó. Hálaadó szeretettel. Anna élete imádsága, fogadalma tükrözte, hogy a legfontosabb számára nem egy gyermek, hanem maga az Úr volt. Tudta, átélte, hogy az emberek nem tudnak segíteni. Milyen hatalmas szabadság az, amikor eljut az ember idáig, hogy éppen ezért nem is haragszik rájuk. Nem is panaszkodik miattuk. Tehetné? Tehetné. És ha tette, tette. Nem olvassuk, de ha tette, jó helyen tette. Kinek panaszkodott? Csak az Úrnak. Csak az Úrnak. Nem más embereknek. Nem besározta Peninnát, meg az Elkánáról a férjéről elmondta, hogy hát ilyen az én férjem. Meg a főpapról. Ha valakinek panaszkodott, egyáltalán nem olvassuk az igében. Az Úrnak panaszkodott, de ha nem tette. Azt tudjátok, az a legnagyobb szabadság. Amikor szabaddá válok attól, hogy engem bántanak, és én viszont bántsak. Amikor szabaddá válok attól, hogy bár kellene, hogy adjanak, de nem tudnak adni, és én már nem panaszlom. Mert szabad vagyok. Szabad vagyok. Ez az, hogy nem lett agresszív, nem lett regresszív, nem lett depresszív. Talán ez egy csoda azért, mert az Úr, a szabadító az életében jelen volt. És ő hozzá folyamodott. Őt hívta segítségül a nyomorúsága idején. És ő szabaddá tette, és ő dicsőítette őt. Vajon te hogy vagy? Panaszolod a környezeted légkörét? Hogy ilyen a férjem, ilyen a társam, ilyen a gyerekem, ilyen a szülőm, ilyen a lelkész, ilyen a gyülekezet. Vagy ott vagy Isten előtt, kiöntöd a lelked, és szabad vagy. És nem is panaszkodsz. Mert nem vársz tőlük olyat, amit nem tudnak megadni. De várod az Úrtól azt, amit meg tud adni, mert ő mindent megtehet. Ő az Úr. Éli főpap, amikor megértette, hogy mi történt, ezt mondta neki, menj el békességgel. Izrael, Istene, teljesítse kérését, amivel hozzá folyamodtál. Megérintette őt is az asszony fájdalma és hite, bár sokáig ő sem jutott, úgy elgondolkoztam rajta, csak egy kívánságot tudott mondani, pedig imádkozhatott volna is. Nem imádkozott vele. Ezt mondta csak, menj el békességgel. Néha csak ennyit tudunk mondani nektek, mi is lelki pásztorok. Menj el békességgel. az Úr, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. De az Úr így is használ. Még ilyen gyarló módon is használ bennünket, mert, figyeljétek, ezután elment az asszony a maga útjára, evett és nem volt többé szomorú az arca. Pedig csak egy reménység jelent meg. Nem megfogant már a kisbaba, csak egy reménység, hogy békességgel mehet. Kiöntötte a szívét, elmondta az Úrnak, innentől az Úr jön. Nem biztos, hogy az lesz, amit akar, nem biztos, hogy úgy lesz, ahogy gondolta, de békességet talált, mert elmondhatta, mert az Úr békességet adott, mert az Úr tud békességet adni gyermektelenül és gyermekkel együtt is. Az Úr hatalmas arra, hogy bennünket, az ő minden értelmet meghaladó békességével megajándékozzon. Ő az Úr. Jó, ezt ma is komolyan vennünk. Lehet másképp elmenned, mint ahogy jöttél. És ez veled is megtörténhet, mert meghallgatja, ha kijöntöd a szívedet, a lelkedet előtte. Ismer. Tudja, mi van a szívedben. Ha senki nem ért, ha senki nem tud vigasztalni, ő tud. Testvérem, téged mi bánt? Milyen légkör vesz körül téged? Ki bánt téged? Mi hiányzik? Mi fáj? Mit szeretnél? Anyák napján talán különösen is megindító látni Annát, ahogyan a gyermektelenségtől eljut az anyaságig. Vajon mit jelentett mindez neki? Próbálj belegondolni, próbáld átgondolni mindazt, amit hallottál, amit olvasunk, ami előttünk van. Története egy biztos, nem hozzá irányít. Az Úrhoz, aki neki és nekem, és neked is az egyetlen szabadítód. Ő hozzá, hogy átéled, hogyan vigasztal az Úr, hogyan szeret, és hogyan tud megújítani. Ő elég. Elég neked. Hát jöjj hozzá. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy bármiért, bármi határoz meg bennünket, vagy hat ránk, bármilyen légkör vesz körül. A szeretetet soha nem változott. Nem változik, mert te magad sem változol öröktől fogva. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltottál, hogy lehajoltál hozzánk. Hogy ott és abban érintetted meg az életünket, amiben vagyunk. Köszönjük, hogy magára vette a bűneinket, a terheinket, a betegségeinket. Hogy kifizette a zsoldját a halálnak. Kérünk téged, segíts bennünket rátekintve békességet találni, úgy, ahogyan ő adja. Hiszen nem úgy adja, ahogyan a világ. És az, hogy ez a békesség áthasson bennünket akkor is, ha háborúság van körülöttünk, kérünk, könyörülj rajtunk, és azokon, akik háborognak, segíts, hogy lehessünk a béke eszközei, a békéltetés szolgálattevői, a békesség evangéliumának hirdetői. És kérünk téged, segíts, hogy ne panaszkodjunk, csak nálad, hogy ki tudjuk önteni lelkünket előtted, bátran, hittel, reménységgel. És köszönjük, hogy annyi mindenben megmutattad már a szeretetedet, kegyelmedet irántunk. Kérjük a jövőben is, dicsőítsd meg magadat. Áld meg személyesen életünket, szeretteinket, otthonainkat, szülő-gyermeki kapcsolatainkat, áld meg az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, ükmamákat, áld meg a lelki édesanyákat, és áld meg minnyájunkat, Urunk, a munkánkban, környezetünkben, gyülekezetünkben, világunkban, hogy világítani tudjunk, mint a világ világosságai. Kérünk, vezess így, Jézusért, megváltónkért, aki így tanított bennünket hozzád imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Amen. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és az élet Isten tiszteletére készülve, itt templom Isten tiszteletünk végén, a 711. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. A 711. dicséret első verse így kezdődik: Ím, Nagy Isten, most előtted szívem kitárom.